8 óra 17 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, méghozzá piaci beszélgetéssel. János Zsolt, független piaci elemző van itt velünk a telefonvonalban. Jó reggelt kívánok!
Nagyon szép jó reggelt!
Véget ért a gyors jelentési időszak. Értékeljük, hogy a vállalatok hogyan teljesítettek a második negyed évben. Itt ebben a beszélgetés sorozatban is nagyon hatványozottan sokszor előkerül a részünkről az, hogy nyilvánvalóan vannak folyamatosan piaci hype-ok, ilyen technológiának számít jelenleg a mesterséges intelligencia, úgyhogy az a társaság, amely ebben az iparágban utazik, vélhetően szépen gyarapítja az eredményét, és hát a részvényárfolyama is visszatükrözi mindezt. Összességében az AI-os cégeken kívül volt-e még olyan iparág, amely kifejezetten jól, vagy ha nem is olyan jól, de a várakozásokhoz képest jobban tudott teljesíteni a második negyed évben?
Hogyha százalékban nézzük, akkor a számok 83%-nál jobbak voltak, mint amit a piac elvárt, tehát túl teljesítettek. Tehát azt is lehet mondani, hogy nem csak egy-két iparág és csak az AI szektor teljesített túl, hanem sok vállalatnak sikerült. A kérdés ugye mindig az, hogy milyen hangulatban van a piac, miközben a jelentések elején még pozitív hangulat volt a piacban, ez az elmúlt 12-13 napban lényegében lényegesen fordult. És most, ha a vállalatok a végén jól teljesítettek, akkor már keveset korrigált az árfolyam, hogyha alul teljesítettek, akkor erősen, és hogyha nagyon alul teljesítettek, akkor katasztrofális voltak a számok. Ugye az AI szektorban is még az eredmények nincsenek meg, itt a tőkepiac inkább reményeket áraz be, és a mesterséges intelligenciával kapcsolatosan is még be kell biztosítsák a vállalatok azt, és igazolják, hogy valójában nyereséget tudnak növelni, forgalmat tudnak növelni, és a hatékonyságot tényleg emelni a mesterséges intelligencia modellekkel. Ez egy remény, és nagyon sok likviditás magába szív ez a piactól, de még a tényeket ezután fogjuk látni.
Tehát akkor először ugye megveszik a befektetők a jövőt, a várakozásokat, de most már lassan-lassan szükség lenne a tényadatokra és a fundamentumokra, és mondjuk a harmadik negyed évre már nem lesz elegendő a sok szép ígéret?
Hát ez kevés lesz, főleg azért, mert ugye egy új investíciónál, egy új szektornak a kialakulásába a piac nem vár el azonnali hatásokat, ez lehetetlen, és ezt felülírja az a bizonytalanság, hogy pillanatnyilag még mindig nem látható tisztán, hogy mi történik az inflációval, és ezen a héten ugye megjelent az utolsó Fed gyűlésnek a protokollja is. Itt a piac egyetlen egy mondatba kapaszkodott bele, ami az volt, és ez volt a leggyakrabban visszaidézve, hogy az amerikai központi bank gyűlési köre nagyon figyeli azt, hogyha az infláció tovább magasan marad, akkor nyitottak tovább is kamatlépésekre. És ez a piacot nagyon elbizonytalanította, hogy akár szeptemberben is, a következő gyűlés után még a kamat emelés az nincsen teljesen kizárva.
Még Amerikára visszatérünk, csak említette, hogy borús volt az elmúlt 10-12 napban a részvénypiaci hangulat. Hát konkrétan a Távol-Keleten ezen a héten én nem is emlékszem nagyon emelkedő indexekre. Nyilván volt egy-egy kivétel, specifikus egy elektromos autós cég miatt a vietnámi tőzsdén láthattunk emelkedést, de hogy összességében ugye ott a kínai lassulás beárnyékolt mindent. Ez egy kissé áthúzódott az amerikai részvénypiacokra, vagy ennek nem volt igazán hatása?
Ázsiát Kína nagyon húzza lefele, második szinten húzza Kína Európát is lefele, és Kínából sajnos egyre több csontváz esik ki a szekrényből, vagy a szőnyeg alól. Ma reggel már olvashattuk, hogy Evergrande Amerikába Chapter 11 védett státuszt kért, tehát a csőd előtt állhat. A nagy vagyonkezelője Kínának, a Chongqing Enterprise, hogyha ezt jól mondtam ki, 138 milliárd dollár értéket kezel, főleg privát befektetőknek magasan kamatozó kötvényeket, és fizető képtelenség előtt áll likviditási problémákkal, aztán ott van a Country Garden ingatlanfejlesztő, tehát Kínából sok mindent hallunk, és a csúcsa az egésznek az volt, hogy a kormány megtiltotta a szakmai világnak, a gazdasági elemzőknek, hogy negatívan szólaljanak meg a kínai gazdaságról, és betiltotta azt is, hogy a fiatalok munkanélküliségi aktuális számait nyilvánosságra hozza valaki, tehát Ha valahol ponzi scheme veszélyek vannak, akkor ez Kínában.
Igen, itt azt hiszem tipikusan az a helyzet, hogy a csönd meg a hallgatás az sokat mondóbb tud lenni bármilyen nyilatkozatnál. Igen, bocsánat.
Volt az a kijelentés is, hogy ennek ellenére teljesíteni fogják a számokat, hát persze most már végre a világ nagyon kritikus. Bloomberg a tegnap idézte is, hogy a kínai számok azok nem hitelesek, mindegy, hogy mit fog Kína mondani, de hát ismerjük, a tőkepiac az nem marad állandóan szkeptikus, ha Kína elindítana egy likviditási programot, akkor biztos, hogy az árfolyamok is megfelelően nagyon hamar fordulnának.
Egyébként teljesen más kihívásokkal kell küzdeni Kínában és az Egyesült Államokban. Egyfelől, hogyha csak az inflációt nézzük, ugye Kínában most gyakorlatilag a defláció ellen küzdenek, igen, az Egyesült Államokban mindig magasabb szintről jönnek lefelé, de a gazdaság növekedési tekintetben nagy különbség van egyébként a két régió között, ugye Kínában a gazdasági lassulás, de még mindig egy az 5%-os növekedés, éves növekedés a reálisnak tűnő célkitűzés. Az Egyesült Államokban milyen növekedésre lehet idén számítani? Ellentmondó információkat olvastam a Michigan Egyetemnek, nagyon jó az előrejelzése, de itt a hírekben mondtuk, hogy a Conference Board most már tényleg azt prognosztizálja, hogy a negyedik negyedévre megérkezik a recesszió, ami nagyjából fél évig fog tartani.
Hát valójában, aki a héten ezeket az egyetemi előjelzéseket figyelte, az dörzsölt a szemét, mert azt hitte, hogy nem Amerikáról, hanem valami feltörekvő emerging market piacról lenne szó. 5,5%-ról 5,8%-ra korrigálta az egyetem az elvárásokat a harmadik negyedévre nézve Amerikába. És az, hogy 2023-ban valójában recesszió jelenne meg, ezt most már a nagy vagyonkezelőknek 83%-a kizárja. A Bank of America újra és újra felteszi ezt a kérdést ugye a nagy vagyonkezelőknek, hogy mit várnak el, és tehát nagyon-nagyon azt lehet mondani, hogy mindenki így a sötét alagútba tapogatózik és botladozik, mert tényében nem lehet látni, hogy jön-e egyáltalán, de a gazdaság nagyon erősen dübörög. Joe Bidennek az energiatranszformáció programjának a hatását lehet látni. Ki is mondta egy pár nappal ezelőtt, hogy amikor energia szektorváltásra gondol, akkor amerikai munkahelyekre gondol, és ez a 375 milliárd dolláros program, ez nagyon erősen ráhajt pluszban még az amerikai gazdaságra.
Gyakorlatilag a megújuló energiás beruházásokról van szó, amelyek folyton új és új munkaerőt szívnak fel, és nem az történik, hogy a hagyományos fosszilis energiára alapuló ágazatok bedőlnek, és emiatt megemelkedik a munkanélküliség, hanem van átjárás a két szektor között?
Tehát ez pont az, ami látható, hogy Amerikában az energiatranszformáció, az új megújuló energia technológiára ráépítő szektorok, azok nagyon erősen növekednek, és hogyha a hagyományos témakörökben esetleg problémák jelennének meg, ami ott sem jelenik annyira erősen meg, mert tovább is erős az olajára, ezért plusz munkahely jön létre Amerikában, valójában nincs munkanélküliség, tehát olyan alacsony a munkanélküliség, olyan magas a foglalkoztatottság, hogy valójában ezt látjuk, hogy az új energiaszektor, ez nagyon sok új munkahelyet gyárt.
Itt Magyarországon mindig elmondjuk, hogy majd a gazdaság akkor fog beindulni, hogyha elkezdenek csökkenni a kamatok az infláció csökkenésének függvényében. Az Egyesült Államokban nincs ilyen polémia, hogy gyakorlatilag elbírja a gazdaság ezeket a jelenlegi kamatszinteket?
Alapjában azt látjuk, hogy igen, és ezért is aggódik egy picit a tőkepiacotős, de mert több Fed gyűléskörnek igazgatója jelzi azt, hogy ha a kamatemelés ciklus végére is értünk, amit a piac remélne, hogy hamar jön kamatcsökkentés, az egy naív elvárás, mert addig, amíg nem látható nagyon-nagyon súlyos gazdasági fék nyoma, addig magasan fognak maradni a kamatok, tehát inkább magasan hosszabb időre, mint hogy most csökkenés legyen. Leghamarabb pillanatnyilag JP Morgan elemzői 2024 év végére számítanak esetleges kamatcsökkentésre.
Mire utal az, hogy a hosszú futamidejű kötvények kamatszintje elindult felfelé, vagy már egy ideje megy felfelé? Azért vannak közgazdasági alapösszefüggések, például, hogy a gazdaságban a kamatok emelkednek, a kötvényárfolyamok általában csökkennek, itt ilyen fordított reláció van. Most ugye emelkednek akkor ezek szerint a kötvényárfolyamok, de a kamatok is emelkednek, szóval van némi zavar az erőben, én úgy érzékelem, ez a jelenség ez mire utal?
Na ja, az múlt héten láttuk, hogy megvoltak ugye a rövid és a hosszú amerikai államkötvény aukció, kibocsátások. A rövid kötvényeknél nagy volt a kereslet, de minél hosszabbak voltak a futamidők, 10 éves, 30 éves államkötvényeknél csökkent a kereslet. Ez azt jelentette, hogy a kibocsátó több kamatot kell adjon a piacnak, mert hanem nem veszik meg a kötvényeket. Ha a kamat magasabb kell legyen, akkor ez azt jelenti, hogy a piac arra számít, hogy az infláció tovább is magas szinten fog maradni, plusz a kamatok magasan fognak maradni, plusz a gazdaságban kockázatok jelennek meg. Tehát a piac a magasabb kamattal, azzal általában a kockázatot kompenzáltatja, és amit az előbb mondott, hogy ha a kamatok emelkednek, akkor csökkennek az árfolyamok, ez igaz a létező portfóliókban. Amiről itt most beszélünk, a hosszú távú kamatok aukciójánál, ez a kibocsátási kamat. És ha a kibocsátási kamat emelkedik a hosszú végén, akkor a piac azt jelzi, hogy szkeptikus a gazdasági lépésekkel kapcsolatosan, magasabb inflációra számít, magasabb kamatra számít, és ez az, ami nehéz a Fednek is, mert a központi bankok a rövid kamatokat tudják kontrollálni, a hosszú futamú kamatokat nem tudják a központi bankok kontrollálni, ezt a piac diktálja.
Tehát akkor a befektetők gyakorlatilag megkérik az árát annak, hogy hitelezzék az államot?
Abszolút. Tehát mindig, amikor a hosszú futamidejű kötvényeknek a kamatszintje megy felfele, akkor ez azt jelenti, hogy bizonytalanság van a piacba, és igen, drágábban kell megvegye a kibocsátó a hitelt, magasabb kamatot kell fizessen, hanem nem adja oda a tőkepiac a kockázati tőkét, és ez látszik a kötvénypiacoknál. Pluszban persze minél magasabb a hosszú távú kamat, annál nagyobb a konkurencia a részvénypiacok mellett, mert hogyha ma megnézzük akár egy 6 hónapos amerikai dollárba jegyzett T-bill rövid kötvény 5,5%-nál van már, ehhez képest az osztalék rentabilitás körülbelül a Standard & Poor's Indexbe 1,4-nél, ez egy elég erős konkurencia.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, ezúttal is érdekes volt, János Zsolt független piaci elemző volt a vendégünk, szép hétvégét viszont hallásra.
Kellemes hétvéget mindenkinek, viszonthallásra.
Hamarosan friss hírekkel jelentkezünk itt a reggeli monitorban, most egy nagyon rövid zene, utána pedig közlekedési információk.